Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki műsorunk híreiből. Paolo Pezzi érsek a pápa kazahsztáni látogatásáról. Fontos út az orosz katolikusok számára. A Signis szöuli világkongresszusának záró nyilatkozata. Járuljunk hozzá a béke megteremtéséhez. Kedden tartották Tomko bíboros temetési szertartását Kassán. Motiváció. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra. Paolo Pezzi érsek a pápa kazahsztáni látogatása kapcsán. Fontos út az orosz katolikusok számára. Az orosz katolikusok kazahsztáni zarándoklatukkal fejezik ki szeretetüket és hűségüket Ferenc pápa iránt, aki szeptemberben részt vesz a világvallások kongresszusán Nur-Szultánban. Így fogalmazott egy interjúban a moszkvai Istenanya római katolikus főegyházmegye érseke. A moszkvai Istenanya főegyházmegye zarándoklatot szervez Ferenc pápa szeptember 13-a és 15-e közötti kazahsztáni látogatása alkalmából, aki részt vesz a világ és a hagyományos vallások vezetőinek 7. világkongresszusán. A rendezvény célja a béke előmozdítása és annak megelőzése, hogy a vallást felhasználják a konfliktusok igazolására. Szeptember 12-én Moszkvából indul a zarándoklat, amelynek mottója az egység tanúi vagyunk. Az első állomás Omszk, egy szibériai orosz város. A zarándokok másnap érkeznek meg a kazahsztáni Karagandába, és onnan Kárlákba, az egyik legnagyobb szovjet gulág helyére látogatnak, ahol 1930 és 1960 között több tízezer rab vesztette életét. Ez a vértanúság helye sok keresztény, köztük oroszok számára is. Szeptember 14-én a csoport Nur-Szultánba utazik, hogy részt vegyen a Ferenc pápa által vezetett Szentmisén az Expo előtti téren. Szeptember 15-én indulnak vissza Moszkvába. A Vatikáni Rádió orosz szerkesztőségének adott interjújában Paolo Pezzi érsek, az Istenanya moszkvai főegyházmegye vezetője hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon jelentős zarándoklat lesz, amely az orosz katolikusok Ferenc pápához való közelségét kívánja kifejezni kazahsztáni látogatása alkalmával. A pápa kazahsztáni látogatása nagyon fontos számunkra, orosz katolikus hívek számára. Először is azért, mert nem tudjuk, hogy a pápa ellátogathat-e hozzánk, és hogy mikor. Kazahsztán a hozzánk legközelebb eső ország, amelyet a pápa felkeres, ezért ez egy nagyszerű lehetőség, mert Kazahsztánba könnyen el lehet utazni. Továbbá kiváló alkalom arra, hogy kifejezzük hűségünket és mindenekelőtt a pápa iránti szeretetünket, hogy követjük őt, mert az oroszok szeretik a pápát. Ez indít bennünket arra, hogy zarándoklatra induljunk, és találkozzunk Ferenc pápával. A moszkvai Istenanya főegyházmegye honlapján felhívást tettek közzé, amely a zarándoklaton való részvételre hív. A programon kívül José Luis Mumbiela Sierra, a kazahsztáni Almati Szent Háromság egyházmegye püspökének, a közép-ázsiai püspökök elnökének szavait is idézik, amelyeket a Vatikáni Rádiónak adott interjújában mondott. Nem zarándokok vagyunk, akik egy elérhetetlen egységet keresnek, hanem egy olyan egység tanúi, amelyet már megélünk a szívünkben, mert az egyedüli Isten a lelkünkben él, és elküld minket, hogy mindazok, akik az ő képére és hasonlatosságára teremtettek, élvezhessék életét és szeretetét. A Signis szöuli világkongresszusának záró nyilatkozata. Járuljunk hozzá a béke megteremtéséhez. Véget ért a Katolikus Média Világszövetség a Cygnis világkongresszusa Dél-Korea fővárosában. A tanácskozás résztvevőinek fókuszában a békeépítése állt, amelyben rendkívül fontos szerepet tölthetnek be a médiában dolgozók és a fiatalok. A digitális világban az összekapcsoltság ellenére az elszigeteltség, a zavartság és a kilátástalanság jeleit tapasztaljuk az emberekben. A jelenlegi helyzetben a média fedezze fel újra az újságírás alapvető értékeit. Ismerjük fel, hogy a fiatalok jelentős mértékben elősegíthetik a béke építését az új technológiák segítségével. Ezeket a gondolatokat emelték ki záró nyilatkozatukban a Cygnis világkongresszuson. 34 országból érkezett küldöttek vettek részt a koreai köztársaságban, Szöulban, a Sogang Egyetemen augusztus 14-e és 18-a között a találkozón, amelyen a béke a digitális világban témával foglalkoztak, amelynek végén nyilatkozatban összegezték a tapasztalatokat. Olyan világban élünk, amelyben a digitális szakadék növeli az árkot a gazdagok és a szegények között, ami egyenlőtlenséghez vezet a digitális forradalom gyümölcseihez való hozzáférés terén, mutatnak rá a résztvevők. Hangsúlyozzák, hogy minél jobban összekapcsoltá válnak az emberek, annál inkább szembesülnek azzal a kihívással, hogy elszakadnak a valóságtól társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai, vallási, spirituális és ökológiai szinten, ami elszigeteltséghez, zavarodottsághoz és kilátástalansághoz vezet. Az online játékok, a pornográfia függőség, az erőszaknak való túlzott kitettség és a médiában megjelenő megosztó tartalmak pusztító magatartáshoz vezetnek. Rávilágítanak a záró nyilatkozatukban az álhírek pusztító hatásaira a mai társadalomban, például az emberek közötti közösségi összecsapásokra. A társadalom kiszolgáltatott csoportjai gyakran az álhírek fő áldozatai. A Cygnis világkongresszus résztvevői továbbá kiemelik, hogy az egyenlő digitális hozzáférés és infrastrukturális stratégia rugalmas környezetet alakíthat ki, és támogatja az átfogó emberi fejlődést. Az egyéni elkötelezettségtől a közösségépítés felé kell elmozdulnunk. Ahogy Ferenc pápa mondja, Isten stílusa közelség, együttérzés és gyengédség. A világhálót a hit és a remény igazságával és szépségével kell beszőnünk. A technológiát etikával és átgondoltsággal kell áthatni. Hiszünk abban, hogy lehetséges egy új társadalmat építeni, olyan tudatosság megteremtésével, amely arra ösztönöz bennünket, hogy békében dolgozzunk különböző kultúrájú, meggyőződésű, vallású és ideológiájú emberekkel. Megerősítjük a peremre szorult emberek iránti őszinte érdeklődést, és elkötelezzük magunkat, hogy valódi és értelmes információkat közlünk küzdelmeik előmozdítása érdekében, jelentik ki a Katolikus Média Világszövetség képviselői záró nyilatkozatukban. Arra buzdítják a médiában dolgozókat és az állampolgárokat, hogy tegyenek lépéseket a háborús és konfliktus övezetekben rekedt civilek emberi jogainak védelme érdekében. A média szakembereket különösen arra ösztönzik, hogy ne csak tudósítsanak az eseményekről, hanem aktívan vegyenek részt a háború áldozatainak támogatásában, és munkálkodjanak a konfliktusok megoldásán. Ha így teszünk, átadhatjuk a következő nemzedéknek a béke örökségét. Ápolnunk kell az olyan újságírói értékeket, mint az igazságszolgáltatás iránti küzdelem, a hatóságok elszámoltatása, valamint a közös alapok kialakítása az alaposan körbejárt kontextuson és az árnyalt magyarázatokon keresztül, hogy támpontot adjunk olvasóink, nézőink és hallgatóink számára, buzdítanak a Cygnis világkongresszus résztvevői. Megnyugtatónak találják a világ minden tájáról érkezett fiatalok béketeremtésről szóló történeteit. A média tevékenységet folytató fiatalok e történeteit hallgatva világossá válik, hogy létfontosságú szerepük van a közösség építésben és a béke előmozdításában, a modern technológiákon keresztül kreatív módszereket alkalmazva. Végül felhívással fordulnak a világ fiataljai felé, hogy csatlakozzanak a béketeremtő folyamatokhoz. Úgy érezzük, lelkileg és szakmailag gazdagodva távozunk erről a kongresszusról. Hiszünk abban, hogy a Szentlélek megújító erejével békét teremthetünk a digitális világban, zárul a Katolikus Média Világszövetség szöuli világkongresszusának záró nyilatkozata. Kedden tartották Tomko bíboros temetési szertartását Kassán. Kassán augusztus 16-án a Szent Erzsébet székesegyházban tartották az utolsó búcsúvételt József Tomko bíborostól. A Népek Evangelizálása Kongregáció korábbi prefektusa augusztus 8-án hunyt el Rómában, 98 éves korában. Múlt héten csütörtökön Ferenc pápa vezette a búcsúvételi rítust a Vatikáni Bazilikában. Kedden délelőtt 11 órakor kezdődött a gyászmise a kassai Szent Erzsébet székesegyházban. A szertartáson három bíboros és több tucat szlovákiai és a környező országok latin és bizánci szertartású püspökek koncelebrált. A főcelebráns Dominik Duka bíboros Prága emeritus érseke volt, aki mellett Stanislav Dzsivis bíboros Krakó emeritus érseke és Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek Magyarország prímása állt az oltárnál. A kassai érsek Bernard Bober az utolsó temetési szertartás megkezdése előtt beszédet intézett a katedrálisban jelenlévő 5000 hívőhöz, valamint a térről és a közeli utcákból a gyászmisét követő több ezer hívőhöz. A temetésen jelen volt Susanna Kaputova, köztársasági elnök, Boris Kollár, a parlament elnöke, és Eduard Heger kormányfő is. A szentmise végén József Tomko bíboros földi maradványait a székesegyház kriptájában a főoltár alatt helyezték el. A szertartást a szlovák köztársaság összes médiája közvetítette. Motiváció. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
Az álproféták közös jellemzője mindig is az volt, hogy a nép vezetőinek a fülét olyan beszédekkel csiklandozták, amit hallani szerettek volna. Az Isten szent lelke által vezetett valódi proféták ellenben többnyire az árral szemben úsztak. Amikor mindenki elbizakodott, volt bátorságuk figyelmeztetni, sőt, fenyegető ítéletet hirdetni. Amikor pedig a kétségbeesés lett úrrá az embereken, akkor vigasztaltak és bátorítottak. A fogság kilátástalanságában hirdetik a szabadulás reményét Izaiás szavai, amit a Szentleckében újra hallunk. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és a megrodgyant térdeket szilárdítsátok meg. Az Isten nevében szóló proféták ige hirdetésének létezett azonban egy sajátos, nem könnyen értelmezhető műfaja, a paradox prófétai beszéd. Ennek sajátos dinamikája valójában provokáló motiváció. A próféta egy nyilvánvalóan igazságtalan helyzetet hoz létre vagy ír le. Ez a méltánytalanság felháborítja az embert. A felindulást cselekvésre ösztönöz, az igazságtalanság elleni lázadásra és a helyzet megváltoztatására. Izaiás híres látomásában például ezt halljuk. Menj, mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné a nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével, és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg, és ne gyógyuljon meg. Jézus a magvetőről szóló tanítás után kissé módosítva idézi a próféta szavait. Érzéketlenné lett a népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket. Lényeges a párhuzam, de a különbség még fontosabb. Izaiásnál az Úr megbízására a próféta teszi lehetetlenné a nép megértését, megtérését és gyógyulását. Máténál a nép saját elzárkózása akadályozza meg a bűnbánatot és a megváltást. A provokáló prófétai beszéd célja végső soron az, hogy hallgatói elgondolkozzanak azon, nem kerültek-e saját hibájukból olyan képtelen helyzetbe, ami a kézenfekvő lehetőség ellenére lehetetlenné teszi számukra a látást, a hallást, a megértést, a megtérést és az üdvösséget. Lukács evangéliumában hasonló helyzettel találkozunk. Valaki azt kérdezi, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Erre Jézus, kis közbevetéssel, egészen megdöbbentő módon lényegében úgy válaszol, hogy igen, mert sokan vannak, akik nem tudnak bemenni a szűk kapun. Rémületünket csak fokozza, hogy a kérdezővel együtt minnyájunkat, a ti pedig kint rekedtekhez sorol, akikről a ház ajtaját bezáró úr mindenféle hivatkozás ellenére sem tudja, hogy honnan valók. Hozzánk beszél, amikor azt mondja, hogy ott majd sírás lesz és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. C.S. Lewis a Csűrcsavar levelei című művének stílusa is hasonlít a paradox prófétai beszédhez. Itt egy főördög ad tanácsot kezdő unokaöccsének, hogy miként kell a hit útjára lépni szándékozó fiatalembert a leghatékonyabban kísérteni, vagyis az Isten és ember szeretettől eltántorítani. A humoros görbetükör valójában tűéles képet mutat a hittel kapcsolatos ismereteink és hívő életünk gyakorlatának esélyeiről és veszélyeiről. Hasonlóképpen megfontolandó a könyv bevezetőjében leírt tanács. Eszerint az ördöggel kapcsolatban két hibát védhetünk. Az egyik, ha túl sokat, a másik, ha túl keveset beszélünk róla. Minden bizonnyal így van ez a kárhozattal és ennek lehetőségével kapcsolatban is. A pokorról nem lenne szabad túl sokat, de túl keveset sem beszélni. Mert a túlzott félelem megbénítja az embert. A teljes gátlástalanság pedig ön és közveszélyessé teszi. Már Arisztotelész tudta, hogy a gyávaság és a vakmerőség között a bátorság erénye a helyes közép. A bölcs szülő is akkor szereti jól a gyermekét, ha figyelmezteti a rá leselkedő veszélyekre, de nem írtja ki a lelkéből a kezdeményező készséget. Ha önbizalmat ad neki, de megúvja az önelégültségtől. Optimális esetben az orvos sem a betegségekkel riogat, hanem az egészséges életvitellel kapcsolatban ad tanácsokat, és a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Lelkiismeretlen lenne azonban, ha nem hívná fel a figyelmet az egészségre káros életmód veszélyeire, vagy ha valamilyen betegség esetén elhallgatná a diagnózist, és nem tenne meg mindent a gyógyulás érdekében, még akkor is, ha a terápia súlyos kellemetlenségekkel vagy nagy fájdalommal jár. Az evangéliumban számtalan példát találunk Isten végtelen irgalmasságára, megbocsátó szeretetére. Mi emberek azonban hajlamosak vagyunk arra, hogy ezzel visszaélve elfelejtkezzünk arról, hogy üdvösségre jutásunk nem automatikus. Szent Ágoston sem véletlenül írja, hogy aki megteremtett téged a megkérdezésed nélkül, nem üdvözít az együttműködésed nélkül. Jézus most életünk elhibázásának lehetőségével szembesít bennünket. A gyermekéért aggódó atya gondossága, az életét értünk adó barát szeretete szól általa. Üdvös félelmet ébresztő tanításának célja nem az ijesztgetés, hanem a minden szeretet energiánkat itt és most mozgósító motiváció.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra Motiváció címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!